Schwestern. Auch heute Morgen heißen wir alle ganz herzlich willkommen und wünschen alle gottesreichen Segen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Treuer Jesus, wir sind auch heute Morgen wieder gekommen, um dir den Dank darzubringen, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Du siehst all unser Herzen, jedes Herz kennst du, Herr Jesus, wie wir gekommen sind. Sind wir mit Verlangen gekommen? Oder sind wir gekommen, um zu kritisieren? Herr Jesus, hilf mir, hilf uns, dass wir das Wort hören, was du heute für uns bereitet hast, so wie du gestern Abend mit uns gesprochen hast. Es war ein Segen, eine Fülle. Ich danke dir für deine Treue und Gnade. Schenk uns jetzt Gnade, zu deines Namens Ehre ein Liedchen zu singen. Ich danke dir für alles. In Jesu Namen. Amen. Wir setzen uns. Lasst uns singen. Das Lied Nummer 12, Lied Nummer 12, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt.
Mir ist wohl und wohl.
sonst wohl sein als nur in unseren Herrn Jesus Christus. Er ist heute noch derselbe, nicht nur gestern oder in Zukunft, sondern heute Morgen werden wir sein Wort hören, kennen, können es erleben, und Gott möge uns Gnade schenken dazu. Lasst uns noch als zweites Lied, Lied Nummer 32 singen. Lied 32, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Numero 32.
Zu dir, näher zu dir. Es steht geschrieben, nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und so soll es auch sein, wir wollen uns ihm nahen, und wie das geschehen kann, das kann nur in seinem Worte geschehen. Gott ist in seinem Worte, wir wollen ihm uns nahen, wollen das Wort aufnehmen. Denn das Wort ist der Same, der in unser Herzen hineingefallen ist. Und der Heilige Geist hat es zum Leben erweckt. Das Wort wurde Fleisch. Gott hat sich geoffenbart, der Menschheit in Jesus Christus, der einzigen Begegnungsstätte. Und wir können froh und dankbar sein, dass wir ihn kennengelernt haben. Wir möchten heute auch Grüße abgeben von verschiedenen Geschwistern, die es uns aufgetragen haben. Wir haben hier Grüße von Bruder Etienne und Erika Genton an uns alle und auch Grüße von Bruder Giovanni aus Sizilien und einige andere Brüder, auch Schwestern, lassen uns grüßen, Schwester Dorothea, die sich weiterhin dem Gebet empfiehlt. Und gestern hatten wir auch Besuch aus Kinshasa von einem dienenden Bruder. Hat sich nicht so ganz zu erkennen gegeben, für uns zumindest, sonst hätten wir ihn rufen können. Er lässt auch die Gemeinde herzlich grüßen. Heute ist schon sein Weiterflug, kann nicht in unserer Mitte sein. Der Herr kennt die Seinen und wir nehmen gerne alle Liebesgrüße auf und an und geben sie weiter. Das zeigt ja die Verbundenheit der Kinder Gottes in dieser Zeit. Ihm sei der Lobpreis und der Dank für alles dargebracht. Wir haben gestern ernste Worte gehört aus der Schrift, Dinge, die behandelt wurden, die wir auch in den letzten Wochen sehr viel gehört haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das spricht mich sehr, sehr an. Und für mich ist es dann wie eine Selbstprüfung an der Stelle und gleichzeitig das Suchen im Worte Gottes. Wie stehen wir vor dem Herrn? Wie steht man als Einzelner vor dem Herrn? Auch in den Aufgaben, die man übernommen hat. Und dann freut man sich ganz besonders, wenn so ein Wort, wie gestern zum Abschluss erwähnt wurde, aus dem 2. Timotheus, dem 2. Kapitel. Und das möchte ich gerne heute mit zur Einleitung mit uns teilen, auch in Verbindung mit dem, was wir gestern gehört haben. Und es spricht mich auch schon an, wenn Bruder Helmut das eben so sagte, nicht nur das, was Gott getan hat und das, was er tun wird, das haben wir auch gestern in der Verkündigung gehört, sondern das, was heute ist, anzunehmen, aufzunehmen und dem Herrn dafür zu danken. Und wir sind wirklich froh und dankbar, dass wir dieses wunderbare Wort, das gleiche Wort, das uns gegeben worden ist, weitergeben dürfen in der Gewissheit, er kommt zu seinem Recht mit seiner Gemeinde. Jeder hat eine Aufgabe und wir wollen besonders auf den Verheißungen stehen, die uns der Herr gegeben hat, dass er sie erfüllen kann. Lasst uns aus 2. Timotheus, dem 2. Kapitel, lesen. 2. Timotheus, Kapitel 2. Ab Vers 1. Tritt du nun, mein Sohn, durch die Gnade, die in Christus Jesus ist, kraftvoll auf. Und vertraue das, was du von mir unter Bestätigung vieler Zeugen gehört hast, zuverlässigen Personen an, die befähigt sein werden, wieder andere zu unterweisen. Lob und Dank. Das haben wir gestern gehört und wir dürfen Zeugen dessen sein, dass es sich in unseren Tagen auch so zugetragen hat. Vers 3. Tritt als ein rechter Streiter Christi Jesu in die Leidensgemeinschaft ein. Kein Kriegsmann gibt sich mit den Geschäften des Broterwerbs ab. Sonst kann er dem, der ihn in den Dienst genommen hat, nicht gefallen. Und wenn jemand auch am Wettkampf teilnimmt, empfängt er doch den Siegeskranz nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß gekämpft hat. Der Landmann, der die mühevolle Arbeit verrichtet, hat auch den ersten Anspruch auf den Genuss der Früchte. Suche den Sinn meiner Worte zu begreifen. Der Herr wird dir schon in allen Fällen die rechte Einsicht verleihen. Lob und Dank, dass wir uns darauf verlassen können, dass der Herr auch heute noch wirksam ist. Alle, die vom Geist geleitet sind, das sind Söhne und Töchter Gottes. So steht es geschrieben. Und auch wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, wenn wir mit ihm in Verbindung sind, dass wir in allen Fällen rechte Einsicht verliehen bekommen. Und wir können sie auch erbitten, so hat Christoph es gestern Abend noch in der Zusammenfassung gesagt. Ja, und wenn wir hier auf den zweiten Vers noch einmal schauen, vertraue das, was du von mir unter Bestätigung vieler Zeugen gehört hast, zuverlässigen Personen an, die befähigt sein werden, wieder andere zu unterweisen. Da gehen meine Gedanken unweigerlich und direkt zu Matthäus, dem 24. Kapitel, für uns die allbekannten Worte, die wir oft gehört und gelesen haben. Und wir können daran erkennen, wenn Paulus in dieser Art und Weise verfahren ist und wir auf Matthäus 24, Vers 45 bis 47 schauen, dass er die Art und Weise, wie er handelt, nicht geändert hat, sondern wir wissen genau, wer in Matthäus 24, 45 bis 47 gemeint ist, wer diesen Auftrag bekommen hat. Wir kennen die Schriftstellen alle. Matthäus 24, Vers 45 und bis 47. Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise zu rechter Zeit gebe? Lob und Dank. Hier steht ein Fragezeichen. Gott hat die Antwort in unserer Zeit gegeben. Im September 1976. Mein Knecht, ich habe dich gemäß Matthäus 24, Vers 45 bis 47 berufen. Und es ist ja nicht dabei geblieben, dass der eine Knecht diese Speise ausgeteilt hat, sondern es gibt eine Dienerschaft, die diese Speise weitergeben darf. Bis der Herr kommt, das können wir erkennen hier, im 46. Vers, selig ist ein solcher Knecht. Wir sind im Deutschen hier mit Grammatik sehr gesegnet, wenn wir in Vers 45 von dem Knecht reden und hier in Vers 46 ein solcher Knecht, dann erkennen wir, dass das, was Gott in dieser Zeit geben wollte, nicht an einer Stelle geblieben ist, sondern dass es weitergegeben werden kann. Selig ist ein solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen. Lob und Dank. Auch das haben wir gestern Abend gehört. Das weiterzugeben, das gleiche Wort. Und daran können wir erkennen, wer kommt mit dem gleichen Wort und wer kann recht Zeugnis ablegen. Und das finden wir in Lukas, dem ersten Kapitel. Lukas Kapitel 1, hier geht es darum, wer die wahren Zeugen eines Dienstes sein können. Nur den zweiten Vers, Lukas 1, Vers 2. Wie die Männer sie uns überliefert haben, die von Anbeginn an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Amen. Augenzeugen und Diener des Wortes. Daran können wir erkennen, wenn jemand kommt, wenn jemand redet, ein Augenzeuge gewesen zu sein und dasselbe Wort mitbringen, das Gott in dieser Zeit geoffenbart hat. Ich bin dem Herrn sehr dankbar für das, was wir gestern gehört haben. Auch wenn es die Schriftstelle nicht direkt gelesen war, aber das hat mich sehr angesprochen, dieses Wort aus dem zweiten Timotheus, dem zweiten Kapitel. O möge es so sein, dass der Herr uns in dieser Zeit Sensoren geben kann, dass wir die Dinge zu unterscheiden wissen und dass wir festhalten an dem, was wir gehört haben, was der Herr uns geschenkt hat. Und wenn wir hier zurückkommen wollen auf den zweiten Timotheus 2, 2. Timotheus 2, Vers 8. Nachdem Paulus dem Timotheus diese Dinge anvertraut hat, sagt er hier in Vers 8: Halt im Gedächtnis Jesus Christus fest. Amen. Der von den Toten auferweckt worden ist, der aus Davids Nachkommenschaft stammt, wie meine Heilsbotschaft lautet. Lob und Dank. Er, der Gekreuzigte, er, der Auferstandene. Zu ihm schauen wir auf. Er ist in uns hineingekommen, wir haben das göttliche Leben bekommen. Und doch sagt Paulus hier an Timotheus: Halt im Gedächtnis Jesus Christus fest. Wir wollen seiner nicht verlustig gehen, auch nicht in dieser Zeit um uns herum, was wir sehen, was geschieht. Vers 9: Für die ich Leiden zu erdulden habe, sogar Ketten wie ein Verbrecher. Doch das Wort Gottes liegt nicht in Ketten. Amen. Halleluja. Deshalb ertrage ich auch alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil, das in Christus Jesus ist, samt der ewigen Herrlichkeit erlangen. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Harren wir standhaft aus, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir, so wird auch er uns verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Lob und Dank. Wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Uns kann einiges geschehen in unserem Leben, wo wir feststellen: War ich hier treu? War das gemäß dem Gottes Wort? Wir können uns freuen, wenn der Geist uns noch mahnt, zu uns spricht und wir so etwas feststellen in unserem Leben. Dann können wir uns hier auf den Vers 13 stellen. Sind wir untreu, so bleibt er dennoch treu. Es ist Gnadenzeit. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Warum? Paulus sagt hier: Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was uns geschieht, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir seinen Namen anrufen? Er ist da, um uns zu helfen. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht jedes Mal wieder auf. Ihm sei der Lobpreis und der Dank dargebracht, dass heute noch in allen Perspektiven, in allen Belangen, sei es in unserem persönlichen Leben, sei es im Gemeindeleben, sei es im Umgang mit Dritten oder wer es auch sein mag, dass Gnade da ist, dass Zeit da ist, uns zu prüfen. Ihm sei der Lobpreis und der Dank dargebracht, dass er uns ans Ziel bringen wird. Sind wir untreu, so bleibt er dennoch treu, denn er kann sich nicht selbst nicht verleugnen. Wir haben einen lebendigen Gott, zu dem wir hinzutreten dürfen in dieser Zeit. Und wir dürfen mit ihm reden und er antwortet uns. Er antwortet uns durch das, was er durch sein Wort zu sagen hat. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wollen wir weitertragen in uns, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen. Ihm sei der Lobpreis und der Dank für alles dargebracht. Möge der Herr auch diese Worte in unseren Herzen gesegnet haben. Lasst uns noch einmal aufstehen. Herr allmächtiger Gott, wir danken dir für deine Treue und für deine Gnade. dass wir hier heute versammelt sein dürfen, Herr, an diesem Ort des Anbetens, Herr. Wir danken dir, dass du zu deinen Kindern sprichst durch dein Wort, Herr. Dein Wort, das geoffenbart worden ist in dieser Zeit, Herr, das in die ganze Welt hinausgetragen worden ist, Herr. Wir danken dir heute für alle Brüder weltweit, Herr, die in ihren Gemeinden ihren Dienst verrichten, Herr. Stärke du sie, Herr. Lass uns, Herr, alle so verbunden sein in der Liebe Christi, Herr, dass du zu deinem Recht kommen kannst, Herr, in unserer Zeit, Herr. Und wir bitten dich, so wie wir auch gestern gehört haben, wo es noch mangelt, Herr, da wollen wir füreinander eintreten, Herr, weil wir wissen, bei dir ist noch die Gnade, Herr. Unser Auftrag, Herr, ist nicht zu verurteilen, Herr. Herr, du hast uns befähigt, Herr, alles am Worte zu beurteilen, Herr. Nicht um zu verurteilen, Herr, sondern um mit Langmut und Liebe und Geduld, Herr, die Dinge auf den Leuchter zu stellen, wieder zurückzukommen zu deinem Worte, um zu schauen, wie sich alles verhält, Herr. Wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deine Gnade, Herr. Segne uns alle gemeinsam, Herr. Du weißt, Herr, wer heute aus welchem Grunde hier ist, Herr. Du siehst das Verlangen der Herzen. Du siehst in jedes Herz hinein, Herr. Und du kannst die Gedanken der Herzen offenbaren, Herr, wenn wir dein Wort hören, Herr. Und wenn es so ist, Herr, dann wollen wir nicht zurückschrecken, Herr, sondern dann wollen wir dir danken, Herr, dass du zu uns noch redest, Herr. Wir wollen unser Herzen weiter öffnen, Herr, damit du das, Herr, damit du voll und ganz, Herr, zu deinem Recht in unserem Leben kommen kannst, Herr. Damit wir sagen können, Herr, diese Stunde war wieder eine Stunde der Zubereitung. Dir sei der Lobpreis und der Dank für alles dargebracht, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. augusztus 5-én. A témával egy összekeveredés után be kell következzen a különvállás, és Isten népének fel kell ismernie Isten szolgáit. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Ma délelőtt is nagyon-nagyon szívesen üdvözölünk mindenkit az Úr drága nevében, és Isten gazdag áldását kívánjuk egymásnak. Csak egy rövid tájékoztatás. Ezen a helyen nem képviselünk egy bizonyos hitirányzatot, hanem itt Isten ígéjének a hirdetése történik úgy, ahogy az a Szentírásban áll, anélkül, hogy értelmeznénk vagy magyaráznánk, hanem egyszerűen szívből hisszük, ami meg van írva. Meggyőződésünk az, hogy az ég és a föld elmúlik, minden értelmezés elmúlik, minden emberi vélemény is elmúlik. De Isten ígéje örökké megmarad, és aki magába fogadta Isten ígéjét, az megmarad örökké az ígével együtt. Olyan sok dolog foglalkoztat bennünket. Itt alkalmanként útalással vagyunk jelenkorunk szellemi fejleményeire is, hiszen annyi minden történik a világban. Időnként hallunk róla, Schmidt testvér röviden megemlítette, és erre én is utalni szeretnék ma. A karizmatikus mozgalomra, a pünkösdi mozgalomra, különböző mozgalmakra, amelyek manapság különösen jól ismertek, és nagy népszerűségnek is örvendenek. Hiszen mi is szeretnénk, hogy a jelenlegi dolgokat bibliai szempontból megvilágítsuk, besoroljuk, és Isten kegyelmét kérjük, hogy minden jól alakuljon. Én részt vettem minden nemű gyülekezeti összejöveteleken Ausztriában, és rögtön az elején el kell mondanom a következőket. Nagyon örültem annak, hogy nyelveken lett énekelve. Az lehet, hogy ti ezt pillanatnyilag nem tudjátok teljesen feldolgozni, de én jól éreztem magam. Nagyon jól éreztem magam. És abban igazat kell adnunk, hogy szabadabbakká kell válnunk, nyitottabbá kell lennünk, és több teret kell hagynunk az Isten szellemének. Jól tett, igazán jót tett, amikor nagyobb csoportok éppen más nyelveken is csodálatos dallamokban énekeltek az Úrnak. Én is felemeltem a kezeimet, és szellemben együtt énekeltem más nyelven. Megtettem, igenis. A szellem az mégis Istentől való. Egyszerűen tisztában kell lenni azzal, hogy ami Istentől való, azt el kell fogadni, függetlenül attól, hogy hol és mikor érkezik. Hogy az ott előterjesztett tanítás Istentől származik-e, az egy teljesen más kérdés. Hogy a gyakorlat Istentől való-e, az is egy teljesen más kérdés. Tehát ezeket a dolgokat valóban meg kell különböztetni egymástól. Hiszen Isten szelleme ugyanis utoljára hat az egész földön. És mivel most minden nyelvből, névből és nemzetből, minden egyházból, minden szabad egyházból, minden gyülekezetből és közösségből fel vannak hívva Isten gyermekeinek a figyelme a különválásra, akkor megkérdezem tőletek, hogyan történjen ez meg? Istennek egyszerűen kell legyen egy módja erre, és ez meg is van. Istennek vannak útja és eszközei. Ő felszólít a különválásra. Mielőtt bemennénk az ége tanulmányozásába, amit itt ezen a helyen mindig megteszünk, és amint tudjátok, ebben az utolsó traktátusban is utaltam arra, hogy a karizmatikus mozgalomban még mindig sok a keveredés, az összevisszaság. Csak hogy egészen a végén be fog következni egy teljesen egyértelmű elkülönülés, mert Isten nem akarja a keveredést, az összevisszaságot, csak hogy előre még itt van. Aztán jön az elkülönülés, és akkor kiderül, hogy ki az, akit Isten kiválasztott, és ki nem. Egyébként ez a traktátum ismét nagyon nagy visszhangnak örvendett, és bátran vihettek belőle nagy mennyiségben is, és szétosztogathatjátok, mert Isten ezen keresztül is tud az emberekhez szólni. Nos, van nálam egy könyv, amelyből szeretnék röviden felolvasni valamit, hogy ezelőbb már említettem is, hogy egy kis tájékozódást nyújtsak. Ennek a 270 oldalas könyvnek a címe Játék a tűzzel. És itt sok mindenről szó esik. Itt megemlítik Branhamet, Hitchcockot, Zeist, tulajdonképpen főként a II. Világháború utáni egyháztörténeti fejlődésnek a keresztmetszetét tükrözi vissza. És így eljutunk egészen a modern korig, aztán ahhoz, ami a Vatikánban történik, a karizmatikus mozgalomhoz a Vatikánban. És mindjárt felolvasok nektek egy proféciát, amelyet éppen a Vatikánban, a Szent Péter Bazilikában adtak, és meg fogtok lepődni, milyen módon zajlanak ott a dolgok. Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt is, hogy Isten csak egyfajta kezdeményezést tesz, hogy szellemével mindenhol továbbra is hatni tudjon, hogy az visszajövetelt, és mindazt, ami fontos, ismét a gyertyatartóra helyezze. És én hiszem, hogy az isteni ígeüzenettel végül az lesz a feladatunk, hogy az isteni hívást felekezeteken átívelően tudjuk hirdetni mindez a mozgalmakban. Ennek a könyvnek a 67. oldalán ez áll. A II. Világháború után a pünkösdi mozgalommal kapcsolatos viták ideiglenesen véget értek. Kihagyok néhány sort. Így néhány gyógyító is evangélista, mint Tommy Hicks, William Branham, Hermann Zeiss kivételével az evangélikus háború utáni évek nagy részt érintetlenek maradtak. És így tovább folytatódik a lajstromozás. Csak arra akartam utalni, hogy az egyház történetben sok dolog ismert. Még Krefeldben is jól ismert, Frank testvér is jól ismert, mások is jól ismertek, talán jobban és nagyobb mértékben, mint ahogy szeretnénk. A 71. oldalon az 1964-es évről ez áll. David Duplessis 1964-ben a Vatikán meghívására részt vett a II. Vatikáni zsinaton Rómában. Aztán tovább folytatódik a Szent Péter Bazilikával és azzal, amit ott mondtak és tettek. És ugyanazon apostol És a pápa, az akkori pápa éppen ennek a sok karizmatikusnak a jelenlétében így fejezte be a szónoklatát. És ugyanazon apostol tanítása szerint hűségesen, gyakran és méltóan ünnepeljétek meg az Eukarisztia szentségét. Ez az az út, amelyet az Úr választott azért, hogy az ő életét magunkban hordozzuk. Ugyanígy bízalommal közeledjetek a bűnbocsánati szakramentumhoz is. Ezek a szakramentumok a kegyelem jelei, amellyel Isten megajándékozott bennünket az egyház szükséges közvetítésén keresztül. És most jön a lényeg. Szeretek fiak és leányok! Az Úr segítségével, Mária, az egyház anya közben járásának erejével, a hit, az élet és az apostoli közösségben pásztorataikkal megvagytok óvva minden tévedéstől, és így a magatok módján hozzájárultok az egyház megújulásához. Jézus az Úr! Halleluja! Észrevettétek-e? Majdnem egy durva szót használtam volna itt, a borzalmas összekeveredést, a borzalmas keveredést. És most az a fontos, hogy nap mint nap kutassuk a Szentírást, ahogyan az apostolok cselekedetei 17. fejezetében a bőreakról megvan írva, hogy nap mint nap kutatták a Szentírásokat, hogy valóban úgy van-e. De most jön a profécia, éppen azután, hogy az akkori 6. Pál pápa azt mondta, ezen a Szent Misén, a Szent Péter Bazilikában a következő profécia hangzott el, felolvasom nektek. Erőmmel megerősítettelek téged, meg akarom újítani az én egyházamat. Új egységbe akarom vezetni a népemet. Én felszólítalak téged, fordulj el a haszontalan élvezetektől, szánj időt rám, mélyen át akarom alakítani az életeteket, tekintsetek rám. Nos, egy ilyen profécia bármely pünkös gyülekezetben is elhangozhatott volna, nem de, vagy talán mégsem, természetesen, hogy igen, olvasom tovább. Én még mindig jelen vagyok az én egyházamban, egy új hívás szól hozzátok. Újra létrehozok egy tanúk seregét. Hát nem hangzik ez remekül? És egyesíteni fogom az én népemet. Az én erőm megnyugszik rajta. Ők követni fogják az én kiválasztott pásztoromat. Ne fordulj el tőlem, engedd, hogy hatoljak be, tapasztald meg az én életemet, az én szellememet, az én erőmet. Meg akarom szabadítani a világot, elkezdtem megújítani az egyházamat, a szabadságba akarom vezetni a világot. Egy profécia Vatikánban, 1964-ben, David Duplessis jelenlétében, akitől még megvan egy levelem, amely akkoriban Dél-Afrikából érkezett az Egyesült Államokba, és amelyben Branham testvérszolgálata nagy benyomást tett rá. És 1964-ben. Most szeretném megkérdezni, ki emlékszik még arra, amikor John McTernan Rómából ide Krefeldbe jött hozzánk prédikálni? Ki emlékszik még rá? Rusz testvér, Illing testvérnő, Schmidt testvér, vannak néhányan. És ki emlékszik arra, hogy én azután autóval Rómába utaztam, és hogy ott összejöveteleink voltak, amelyeken Duplessis, Stanley püspök és sokan mások is részt vettek, miután ők bementek a Vatikánba, hogy ott előterjesszék az ügyüket. Nos, nagyon sok nevet jól ismerek az itt felsorolt úriemberek közül. Két dolgot szeretnék kiemelni ezzel összefüggésben. Először is, hogy az összekeveredés napirenden van. Másodszor pedig, hogy az igazi és a hamis olyan közel van egymáshoz, hogy csak a kiválasztottak, akik ismerik Isten igét, és azt maradandó kincskét magukba fogadták és hordozzák, a Szent Szellem kenete által fel fogják ismerni, mi az, ami igaz, és mi az, ami nem. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat figyelembe tartsuk. El tudjátok-e képzelni, hogy ebben az időben, ebben a generációban, minden egyházban és szabad egyházban, a korábban teljes élettelen egyházakban, az episzkopálisoknál, az anglikánoknál, mindannyian mindenhol nyelveken beszélnek, nyelveken énekelnek, a betegekért imádkoznak, mindent megtesznek. Még egyszer mondom, ez egy nagyon súlyos összekeveredés a mind a mai napig. De Isten szelleme éppen azt veszi célba, hogy a bibliai igazságok egyre inkább eljussanak a világ nyilvánosságához, és hogy az emberek ne csak valahol a legkisebb körben, amely egyáltalán nem keltett figyelmet halljanak róluk, hanem messze és széles körűen az egész nyilvánosság előtt tudomást szerezzenek ezekről a dolgokról. Itt a 116. oldalon egy nagyon markáns szó vagy kijelentés található egy embertől, aki a következőket mondja. A jelek és csodák Isten országának névjegykártyái, és nem kötődnek Jézus és az apostolok idejéhez. Krisztus műveinek konkrét végzése, beleértve a jeleket és csodákat is, a normális keresztény élet szerves részét kellene, hogy képezze. Ez áll ebben a könyvben, itt a 116. oldalon. Szeretteim, hadd vegyük figyelembe a következőket. Függetlenül attól, hogy mennyire elmosódottak a határok, legyen meg bennünk a kegyelem, hogy arra kérjük Istent, adjon nekünk többet, mint mindenki másnak. Megértettük-e ezt? Nyilván hiszünk a jelekben és a csodákban. De a jelek és a csodák mindenhol meg fognak történni. A hamis prófétáról egyes számban van szó. A hamis prófétáról, hogy csodákat fog tenni, sőt, tüzet is fog hullatni a mennyből. Így van megírva. Vajon meg kell-e lepődnünk, ha ez a dolog behatol az összes egyházba és szabad egyházba? Nem. Ennek így kell lennie. Csak hogy a kiválasztottak meg tudják majd különböztetni a hamis próféta, és hogy az előbb olvastuk, hogy Mária az egyház védelmezője lenne, és így tovább, ahogy ott tanítják, ugye, hogy meg tudjuk különböztetni a hamis prófétát, az igazi prófétát, az igazit a hamistól, meg tudjuk különböztetni, és hálát adjunk Istennek azért, hogy gondoskodott arról, hogy ezekben az utolsó napokban Isten ígéjének alapján egy egészen egyértelmű tájékozódási alapunk legyen. Nem azért, mert valaki valamit mondott, hanem azért, mert visszalettünk juttatva az eredeti ígéhez. Kaptunk egy szellemi megkülönböztető képességet. A szellemi megkülönböztető képesség nem a semmiből jön, hiszen Isten ígéje alapján történik. Mert hogyan tudnánk másképp döntést hozni? Az Ótestamentumban, ahogy elolvashatjuk, ott volt az Urim és a Tumim, Áron mellpajzsa, amelyben a 12 kő volt Izrael népének törzsei szerint elhelyezve. És ha volt valakinek egy álma, vagy egy látomása, akkor be kellett menni a templomba, oda kellett állnia a mellvért elé. És ha elmondta a látomását, és nem ragyogott fel semmi ebből a 12 kőből, akkor hazamehetett dolga végezetlenül, hiszen akkor a dolog nem Istentől származott. Hallottatok-e, ki hallott az Urim és a Tumimról? Hadd lássam a kezeteket, a Bibliában áll. Áron mellvértjéről. Nem olvastátok az Urimot és a Tumimot? Igen, ki olvassa egyáltalán az Ótestamentumot még? Hiszen ez nagyon fontos. Olvasnunk kell. És ha elmondta a látomást, és ha az Úr nem válaszol többé álomban, sem az Urim és a Tumim által, nem olvastátok? Igen, és aztán létezik a profécia, csak akkor lehet majd a szentek szentjéből enni, ha újra lesz egy pap az Urim és a Tumimmal. Igen, létezik rengeteg bibliai idézet erre nézve. Az új szövetségben a 12 apostol tanítása az Urim és a Tumim. Mindenki, aki azt hiszi, hogy kapott valamit Istentől, szembe kell nézzen a 12 apostol tanításával. És amennyiben a fény nem ragyog fel, akkor az illető szépen hazamehet. Akkor az ügy nem Istentől való. És ha valaki azt mondja, hogy Mária legyen most a kísérő, vagy a védelmező, meg ez, meg amaz, akkor tartsuk oda a 12 apostol tanítását ezzel szemben, és szálljunk szembe vele. Mert semmi sem ragyog fel, sötét marad minden. Miért? Mert nem Istentől való megállapítás. Tehát az isteni megkülönböztetés, a szellemek és a dolgok megkülönböztetése nem végezhető el tőled és tőlem magánkezdeményezésként. Az isteni megkülönböztetés az Urim és a Tumimon keresztül jön. És ha pontosan meg akarjuk fogalmazni, akkor az Urim és a Tumim tanúságot tett arról, hogy az előadott dolog szavahihető volt, és Isten ígéje világosság az útunkon. Minden fontos dolgot megvilágít, rávilágít a helyesre és a helytelenre egyaránt. És ebben az isteni fényben, az íge fényében látunk és felismerünk mindent, és megértettük, és az események lezajlását most a végidőben. És ez valóban egy nagyon-nagyon kritikus időszak. A próbatétel órája, a kísértés órája eljött az egész földkerekségre. Az Isten ígéje alapján történő isteni orientáció a legfontosabb feladat ebben a pillanatban. Aki nem orientálódik Isten ígéje alapján, és nem veszi komolyan magába az írásbeli tanításokat és igazságokat, annak egyszerűen nem lesz tiszta rálátása, nemhogy meg tudná különböztetni, miről is van valójában szó. Aztán azt is figyelembe kell vennünk, hogy minden korszakban volt egy bizonyos összekeveredés még. Amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, így áll a Bibliában, 600 ezer férfi, a nőket és a gyermekeket nem számítva, és mögötte az áll, és sok csőcselék nép is kivonult velük. Tehát voltak azok, akik az isteni ígéret alapján jogosan kivonultak, elindultak, és aztán voltak, ki tudja hányan, akik csak úgy velük tartottak, mint csőcselék nép. Tehát nem szabad elítélni a dolgot, hanem Istent kell kérni, hogy igazságot szolgáltasson, és hogy azok, akik valóban az ő tulajdona, akik befogadják Isten ígéjét magukban, akiket az ő szelleme tart életben, akiket egyre mélyebbre vezet a Szentírásban. Mert így olvastuk az ígében, a rómaiakhoz írt levélben, hogy mindazok, akiket Isten szelleme vezet, azok Isten gyermekei. Ezek az Isten gyermekei. Tehát most meg kell különböztetnünk. Kérlek, ne bíráljatok, ne ítélkezzetek, nem hogy elítéljetek valakit, hanem egészen egyszerűen fogjátok fel, hogy ez Isten utolsó munkája, és a nap egyaránt ragyog úgy az igazakra, mint a gonoszokra, az eső egyaránt hullik a gonoszokra és a jókra. Minden, ami a föld mezőjén áll, átitatódik a szellemi esővel. De aztán bekövetkezik, hogy az ő gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem lehet tehát fügét szedni a tüskés bokorról, vagy a bogáncsból, hanem észrevesszük, hogy mi is van valójában az emberben, milyen élet lelkesíti őt, és nyilvánul meg rajta keresztül. Az isteni élet mindig visszavezet az élő Istenhez, mert Jézus azt mondta, hogy azok a szavak, amelyeket én mondtam nektek, szóltam hozzátok, azok szellem és élet. Befejezősül csak még ezt szeretném mondani ezzel az első témakörrel kapcsolatosan. Én és ez Schmidt testvér és mások is megtapasztalták, akik ott voltak a karizmatikus összejöveteleken, nagyon jól be tudok illeszkedni mindenben, amennyiben csak lehetőséget kapok azután arra, hogy utána elmondhassam, amit az Úr nevében el kell mondani. A külső keret nem zavar engem egyáltalán. Én az értékes lelkekre tekintek, akik éheznek és szomjaznak az igazság után. És ezekről a lelkekről van szó, akiket az Úr az ő drága és szent vérével megváltott. Én nagyon szeretném, hogyha egyszer meghívnának egy kifejezetten nemzetközi kongresszusra. Azt a meghívást szívesen elfogadnám akkor. De hadd vessünk egy pillantást a Szentírásban, csak még néhány helyre, az 5. Mózes 10. fejezete. 5. Mózes 10. fejezet, egy párhuzam, ami napjainkhoz összehasonlításképpen. Isten az, aki a választást felől dönt, aki vezet, aki az ő áldását adja, és hitünk szerint ismét egy exodus, egy kivonulás küszöbén állunk, mégpedig Jézus Krisztus menyasszonyának kivonulása a földről és a dicsőségbe való belépése, bemenetele. Én hiszem, hogy ez az idő nagyon közel érkezett. Mindazonáltal, hogy ez még mennyi ideig tart, azt senki sem tudja megmondani, még aki szeretné sem tudná, mert képtelenség. Isten úgy rendezte a dolgokat, hogy senki, még az angyalok sem tudnak erről semmit. Hála legyen neki ezért. Így hát hadd legyünk éberek és imádkozzunk éppen azért is, mert nem tudjuk, mikor jön el a mi Úrunk, hogy hazavigyen minket, hogy bármikor készen álljunk arra, hogy találkozzunk ő vele. Talán mégis felkérhetlek titeket, mielőtt felolvasnám a Szentírás szavait, hogy álljunk fel még egyszer imádkozni. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked ezt a napot, amelyet te teremtettél. Istenem, te vagy az, aki megajándékozol bennünket az áttekintéssel és az új iránymutatással a te égéd által, Úram. Különösen hálát adunk neked a prófétai kinyilatkoztatásért, amelyekkel megajándékoztál minket ezekben a napokban, hogy a te égéd alapján, a te szellemet által világosan meg tudjuk különböztetni, mi forog szóban. Szeretet, Uram, munkálkodj még egyszer a te szellemed által. Igen, ölelj magadhoz minden népet, minden vallás felekezetet, Uram, hogy így ki tudjad hívni a te népedet, a vérrel megváltott sokaságodat. Szeretet, Uram, aztán hadd vegyünk részt abban, amit nekünk szántál, nevezetesen megadni a kihívást, mintha trombita szóval hangoztatnánk azt, amit te mondani akarsz. Minden a te kezedben van, ó Uram. Most kérünk téged, hogy légy velünk ezen az Istentől érkező szolgálatunk ezen részében is, Uram. Bocsáss meg mindent, vegyél el minden aggodalmat, minden szükségletet, mindent, ami nyomja a lelkünket, és ahol még félreértések vannak, ahol még hiányzik a tisztánlátás, ó Uram, ott ajándékozz kegyelmet mindenben. Uram, a te jelenlétedben jól érezzük magunkat, magasztalunk és imádunk téged. Mosd meg minket a te drága véredben. Adj nekünk újra hozzáférést hozzád, a te kegyelmi trónodhoz, a valódi közösséget te veled a Szent Szellem által, hogy szellemben és igazságban imádhassunk, imádhatnánk téged. Szeretett Uram, összegyűltünk itt különböző nemzetekből, és mindannyian zarándokok vagyunk itt ezen a földön. A mi polgárságunk a mennyben van. Halleluja! Te hamarosan vissza fogsz térni, hogy magadhoz vegyed a vérrel megváltott népedet. Hadd vegyünk részt a kihívásban, az előkészítésben, a beteljesülésben. Magasztalunk téged, hálát adunk neked, dicsérünk téged, imádunk téged, halleluja, halleluját mondunk neked, az élő Istennek, most és mindörökké. Halleluja! Áld meg velünk együtt az egész imádkozó népedet, szeretet Uram, és még egyszer mondjuk neked, amennyiben felhasználhatsz minket az utolsó égeüzenet terjesztésére, úgy nyisd meg az ajtókat, ó Uram, és nyisd meg a szíveket, azért, hogy a te ígéd terjedjen, és elérhest a te fennhatóságodat és célodat, és bekövetkezzen a tökéletességre jutás. Előtt beterjesztünk mindent a mindenható Isten elé, a Jézus szent nevében. Amen. Nos, hadd olvassunk az 5. Mózesből, a 10. fejezet 14. versétől. Az 5. Mózes 10. fejezetének 14. versétől. Jól vedd figyelembe, hogy az Úré, a te Istenedé, az ég, sőt a legbelsőbb ég, a föld és minden, ami rajta van. És mégis, az Úr csak atyáidhoz fordult kivételes szeretet, és titeket, azok leszármazottait kiválasztott minden nép közül, amint az ma nyilvánvalóvá vált. Így metéljétek hát körül a szívetek előbőrét, és ne maradjatok tovább csökönyösek, makacsok, mert az Úr, a ti istenetek, az Istenek Istene, és az Urak Ura, a nagy, erős és félelmetes Isten, aki nincs szemére való tekintettel, és akit nem lehet megvesztegetni. Egy csodálatos szava az ígének. Isten megalkotta az egész teremtést, létrehozta, és ő hordozza a felelősséget minden élő lényért, sőt mindenért, ami létezik. Ami az eleve elrendeltetést, a kiválasztást illeti, meglátjuk azt Ábrahámban, Izsákban és Jákóbon át, aztán a 12 ősatyában, vagyis a 12 pátriárkában, éppen ezekben a 12 férfiakban, akiből Izrael népe 12 törzse származott. Isten meghozott egy döntést, egy különleges szövetséget akart létrehozni, egy olyan népet akart magának, amely vallja őt. Egy olyan népet, amelyhez ő is tud kapcsolódni. Egy olyan népet, amelynek kinyilatkoztathatta magát, amely hordozza az ő tanúságát, és amely átveszi a megváltás történeti feladatokat. És ami az új szövetségben kellett, hogy megtörténjen, az meg lett ismertetve már az Ótestamentumban is a prófétáknak és az ősatyáknak. Gondoljunk csak Izrael feláldozására, aki magának kellett hordoznia azt a fát, amelyre aztán rá lett fektetve és áldozatul állítva. Így hordozta Krisztus, Isten fia is akkor az ő keresztjét, amelyre rá lett szögezve. Az egész Ótestamentumban, függetlenül attól, hogy árnyképekről van-e szó, proféciákról vagy szimbólumokról, az egész Ótestamentumban megtalálható, ahogyan egy vörös fonal végigfut rajta, amíg végül Jézus Krisztusban az új testamentumi szövetség megkötésével valósággá nem vált. Itt ez van ismertetve velünk. Gondold át jó, az Úr a te Istenedé az ég, sőt a legbelsőbb egek is. Minden az övé. Egészen a trónig, amelyen ül, ugyebár, minden az övé. A föld és minden, ami rajta van. És most jön az indoklás is. És mégis az Úr csak atyáidhoz fordult, kivételes szeretettel, és titeket, azok leszármazottait kiválasztott minden népek közül, amint az ma nyilvánvalóvá vált. Az eleve elrendeltetés, a kiválasztás az egyik olyan bibliai tanítás, amelyet kevesen értenek meg, de a kiválasztottak nagyon nagyra értékelik. Az az ember, aki megszilárdította a kiválasztottságát, amint azt a Szentírásban is megvan írva, és ahogy Pál apostol mondja, Isten kiválasztottjainak hitére eleve elrendelve. Vannak ugyanis elhivatottak, és vannak kiválasztottak, eleve elrendeltettek. Itt az Ószövetségben elénk tárul, mit is jelent a kiválasztás. Sok nép létezett ugyanak, akkor is, de egy nép lett kiválasztva ezek közül. Számos férfi volt, ám egy Ábrahám nevű férfi lett kiválasztva. A kiválasztás jelentősége annyit jelent, hogy Isten kiválaszt valakit innen, valakit onnan, de azokat, akiket kiválaszt, azokról tudja, hogy hinni fognak. Engedelmesek lesznek neki, és engedelmesen követni fogják őt. Amikor Ábrahámnak azt mondtak, vedd az egyetlen fiatot, akit szeretsz, és áldozd fel azon a hegyen nekem, amelyet én majd megmutatok neked. Akkor Isten már azelőtt tudta, hogy Ábrahámot elhívta volna, hogy ez az ember engedelmesen meg fogja tenni, ami mondva lett neki. És pontosan így történik mind a mai napig. Isten kiválasztott minket ahhoz, vagy arra, hogy felismerjük őt, felismerjük az ő akaratát, az ő tervét, az ő szavát, és arra rendelt el minket, hogy megtegyük, amit megparancsolt nekünk, vagyis, hogy az íge cselekvői legyünk, és ne csak hallgatói maradjunk. Szeretnék tovább olvasni az 5. Mózes 12. fejezetéből, amelyet mindannyian jól ismerünk. 5. Mózes 12. fejezet, a 4. és az 5. vers. 5. Mózes 12. 4. 5. vers. Az Úrral, a ti Istenetekkel pedig nem szabad így viselkednetek, zárójelben, mint a többi nép az ő isteneivel, hanem csak azt az egy helyet, amelyet az Úr, a ti Istenetek kiválaszt majd minden törzsötök közül, hogy oda helyezze az ő nevét, és ott lakozzon, azt kell felkeresnetek, és oda kell eljárnatok, elmennetek. A kiválasztás mindent magába foglal. Azt, hogy Isten kinyilatkoztatja az ő nevét, hogy meghatározza a helyet, ahova összegyűjti az ő népét, oda, ahol ő maga is ott van, ott, ahol lakozást vett. Végig kutathatjuk az egész Ótestamentumot. Isten így szólt, közöttet fogok lakozni, és köztetek fogok járni, és én leszek a ti Istenetek, ti pedig az én népem legyetek. Isten népe nem lett árván hátrahagyva. Isten lakozást vett itt a földön, azok szívében vett lakozást, akik megtapasztalták, vagy átélték az ő kiválasztását. Nekik kinyilatkoztatta kegyelemből az ő ígéjét és az ő nevét is. Az Ószövetségben Mózes idejéből újra és újra olvassuk, hogy az Úr a felhő és tűzoszlopban leszállt a kinyilatkoztatási sátor fölé, hogy ott beszéljen Mózessel. Én elhiszem ezt. Én nem hiszem, hogy a Biblia olyan dolgokról számol be nekünk, amelyek nem történtek meg. Én hiszem, hogy Isten tanúságot hagyott ránk az ő ígéjében. Én hiszem, hogy úgy történt minden, ahogy arról be lett számolva nekünk. Nincs okom arra, hogy megkérdőjelezzek valamit is abból, amit Isten tett, vagy amit bejelentetett nekünk hűséges tanuk által. És ha megvan írva, hogy víz fakadt abból a sziklából, amelyet Mózes megütött a botjával, akkor ezt egész, vagy teljes szívemből elhiszem. És ha azután az első Korintus 10-ben az is írva áll, hogy ez a szikla Krisztus volt, akiből Izrael népe ivott, akkor ezt is teljes szívemből és teljes lelkemből elhiszem. Hiszen ő belőle árad vagy fakad az élet, akár az Ótestamentumban, akár az Új Testamentumban. Ő az élő Isten központi kinyilatkoztatásának a helye. És az Ótestamentum Jáveja az Új Szövetség Jézusa. Ugyanaz az Úr, ugyanaz a Király, ugyanaz a vagyok. Erről nagy teológusok is írtak, csak hogy nem volt kinyilatkoztatásuk felőle, hogy mindezt isteni szemszögből lássák és leírják. A Józsué 3. fejezetéből a 9-től 13. tartó verseket szeretném felolvasni a Józsué 3. fejezetének 9-től 13. tartó verseket. Akkor Józsué így szólt az izraelitákhoz, jertek ide, és hallgassátok meg, vegyétek tudomásul az Úr a ti Istenetek szavait. Aztán Józsué a következő felszólalást tartotta. Erről fogjátok megismerni, hogy az élő Isten van közöttetek. Most átfutom a többi részét, és a 11. verssel folytatom. Ímé az egész föld urának a szövetségi látája előttetek fog átkelni a Jordánon. Választatok tehát magatoknak 12 férfit Izrael népének törzsei közül, minden törzsből egyet. Aztán mihelyt a papok, akik az egész föld urának Istenek a ládáját hordozzák, amikor azok talpa belemerül a Jordán vizébe, a Jordán vize, azaz a felülről lefolyó víz, hirtelen elválik a többi víz részétől, és mint egy egyetlen gát állani fog. Így szólt Isten, és így is történt. Amen tudtak-e mondani erre? Hol marad az amen az isteni cselekedetekben való belső részvétel? Itt már nem volt tűzoszlop, nem volt felhőoszlop. Mi volt itt az eset? Az Isten által kinyilatkoztatott íg a szövetség látájában lett téve. És ezek a férfiak, ezek az Isten emberei abban az időben nem voltak proféták, nem is kellett profétáknak lenniük, hiszen rendelkeztek az Isten ígéjével, amely az Isten szájából elhangzott, és az Isten ígéret szavával, és ezeket az íge szavakat hordozták, éppen ezért ismerte el őket Isten, és tanúságot tett mellettük. Egy erre vonatkozó ígét olvasunk a 114. Zsoltárban, amennyiben jól emlékszem. A 114. Zsoltár az első versétől. Halleluja! Itt mindenki nyugodtan mondhatott volna együtt egy halleluját. Higgyétek el nekem, hogy nekünk fel kell élednünk, szükségünk van rá, hogy Isten szelleme tovább és mélyebben hathasson. A 114. Zsoltár még egyszer. Halleluja! Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza az idegen nyelvű nép közül, akkor Júda lett az ő szentélye, Izrael az ő uralmi területe. A tenger meglátta és megfutamodott, a Jordán visszafele fordult. A hegyek felugráltak, mint a kosok, a dombok, mint a bárányok. Én pontosan így elhiszem, mert így van megírva a Bibliában. Az élő Isten, aki minden dolgot megszervezett, akinek hatalma van mindent megszilárdítani, hiszen ő képes arra, hogy kiváltsa belőlük az örömet, hogy a fák tapsoljanak, ha így van megírva a Bibliában. Nem érinthet-e egy ág a másikat, vajon olyan lehetetlen dolog lenne az? Istennél minden lehetséges. Az 5. versben aztán ez áll. Mi történt te veled, ó tenger, hogy megfutamodtál, te Jordán, hogy visszafele vetted az irányt? Igen, mi történt veled, te vörös tenger? Mi történt te veled, te Jordán? Miért lettél két részre osztva? Miért képezett a víz egy falat? Olvassuk tovább. Ti hegyek, hogy úgy ugráltatok, mint a kosok. Ti dombok, halmok, mint a bárányok, mi történt veletek? Mi történt veled, ó tenger? Mi történt veled, ó Jordán? Veletek hegyek, dombok, halmok és az egész természet fáival, mi történt veletek? Mi váltotta ki ezt a fejleményt? A válasz a következő. Reszkes az Úr előtte föld, a Jákob Istenének láttára, aki a sziklákat tavakká, a kavicsokat csobogó forrásokkal változtatja. Szeretteim, bölcs dolog, ha újra és újra szem elé tárjuk magunknak Isten tevékenységét, és ha csekélységeink vannak, amelyeket imádságban szeretnénk Isten elé terjeszteni, nem lenne jó, ha azt tudnánk mondani az Úrnak, ó Istenem, aki szétválasztottad a tengert, és kinyilatkoztattad minden hatóságodat, nincs-e ma is ugyanaz a hatalmat, hogy itt beavatkozz? Ha így szem előtt tartjuk azt, amit Isten tett, azokat a dolgokat, amelyekben minden hatósága megnyilvánult, és aztán azt mondjuk, Uram, hiszen neked ma is ugyanaz a hatalmad van. Mi vagyunk ma a te ígéd hordozói, az isteni ígéretek hordozói, amelyek Isten ígéjében lelettek írva. Uram, mindenható Isten, tégy tanúságot a te néped mellett, azok mellett, akiket kiválasztottál azért, hogy most nyilvánvalóvá váljon a te dicsőséged. Nem elég csak egy szokásos szertartást tartani, néhány ígeverset felolvasni, pár éneket énekelni, aztán várni, amíg elhangzik az amen, ugye? Nem, nekünk tudatosaknak kell lenni. Nekünk tudatában kell lennünk annak, hogy Isten színe előtt gyűltünk össze, hogy Isten élő szavait frissen halljuk a trónról. És merem állítani, hogy Isten a Szent Szellem által frissen kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét a trónról ezekben az utolsó napokban. Hiszen nem egy Gamáliel lábainál ültünk, és ez talán még egy így is megfogalmazhatnám, hogy még nem is egy Pál apostol vagy egy Branham testvér lábainál ültünk, hanem Jézus Krisztus, ami Urunk lábainál ülünk. A Szellem tanít minket, és elvezet minket minden igazságra, ha Jézus Krisztus, ami az Urunk lábainál ülünk. Hálásak vagyunk ugyan minden szolgáért, akiket Isten elküldött, akiket felhasználhat, és azt kívánnám, bárcsak meg lenne engedve, hogy most sírjak. de hiszen én magam sem tudnák sok olyan dolgot, amit ma tudok, ha Isten nem nyilatkoztatta volna közül prófétai szavát. Nem lenne ma egyáltalán egy aktuális íke üzenetem ezekre a napokra nézve, ha nem hallottam volna Isten hírnökét, és nem nyíltak volna meg előttem az összefüggések Isten ígéjéből. Így hát Isten útjai egyszerűen csodálatosak, és ezért csak hálásak lehetünk, és tiszteletet adhatunk az Úrnak. Mi történt te veled, ó tenger? Mi történt te veled, ó Jordán? Mi történt veletek, ti hegyek, ti dombok, halmok, és minden, ami még ott volt? Az Úrért történt, ami történt, aki megteremtette az eget és a földet, de most kiválasztott egy népet magának, és ígéretet adott Ábrahámnak, valószínűleg már az első Mózes 15. fejezet 13. és 15. versében, hogy 400 év múlva erős kezekkel kivezetem a te népedet az idegen földről. És amikor az idő beteljesedett, az Úr megjelent Mózesnek, és megbízta őt, hogy tegye meg, amit elhatározott magának. Ellenálljak-e én ennek? Nem. Hanem, ha ismerem az ígéreteket, és itt jól helyén való az a kis ha szócska, ha ismerjük az Isten által adott ígéreteket, akkor minden rendben van. Ha nem ismerjük, akkor nem tudunk mit kezdeni azzal, amit Isten cselekszik. És éppen ezért van az Ótestamentumban megírva ez a csodálatos íge: merítsetek bátorságot ti, akik ezekben a napokban halljátok a profécia szavait, hiszen ismeritek a Biblia idézetet. Szeretnék felolvasni talán 2-3 helyet ezzel kapcsolatosan. Valóban fontos, hogy ezekben a napokban legyen egy igazi bibliai tájékozódásunk. Felolvasok a Haggeusból, az első fejezetből, Haggeus első fejezetének a 12. versétől. Akkor Zerubábel, Sátiel fia, és Jósua főpap, Józadák fia, és a népből megmaradtak mind. Ők mind hallgattak az Úr az ő Istenük intésére, azaz a Haggeus próféta szavaira, akiről felismerték, halleluja, akiről felismerték, hogy az Úr az ő Istenük küldte előtt hozzájuk. Tegnap olvastuk el azt az íge szakaszt, amikor a próféta, Ámosz próféta volt, ugye, aki a királyhoz ment, és azt mondta a király neki: nem itt, kerekedj fel innen, mert ez egy királyi rezidencia, itt nincs mit be vagy kijelentened. És megállapítottuk, hogy mi lett bejelentve azután ennek következtében, és bizonyosan be is következett, mert az Úr szája szólt. Hózsás volt, azt hiszem, mit olvastunk tegnap este? Ámos próféta könyve, pontosan, köszönöm szépen. Mindezekben a prófétákban olyan csodálatos részek vannak, amelyek arról szólnak, amit Isten tett, és a következményekről, amelyek ezzel járnak, hogy el vannak-e fogadva, vagy el lesznek utasítva. Mindenképpen szeretném egyértelművé tenni, hogy ezzel nem fenyegetőzünk, és nem is akarunk senkiben félelmet kelteni. Ugyanakkor elengedhetetlen feladatunk egy időben, hogy teljes komolysággal rámutassunk arra, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül Isten munkáját, hanem hálával elfogadjuk azt. Az Ámos 7. fejezete volt, ugye? Aki tegnap este nem hallotta, vagy szeretné elolvasni, megteheti akkor. Itt ebben a szövegszakaszban azt olvastuk, hogy az időben élő emberek, illetve a nép felismerte, hogy ez az ember, Ezt az embert az Úr küldte el hozzájuk, és pontosan ezen múlik manapság is minden. Hallgassuk meg még egyszer a megfogalmazást. Felolvasom a 12. vers második felét. És a népből megmaradtak, ők mind hallgattak az Úr az ő Istenük intésére, azaz a Haggeus próféta szavairől, akiről felismerték, ahogy mondták, hogy az Úr az ő Istenük küldte el őt hozzájuk. Keresztelő Jánosról az van írva, hogy ő egy Isten által küldött ember volt. Hányszor elmondtuk már, hogy ez a megfogalmazás egyszerűen csodálatos. Egy Isten által küldött ember, Isten ígeüzenetével, Isten népéhez, hogy előkészítsen egy népet az Úrnak, és egyengesse Isten útját, hogy Isten dicsősége megnyilvánulhasson. Szeretteim, hadd kérdezzem meg ma ebben a kis összejövetelben, számunkra talán nagy, mások számára nagyon kicsi, hadd kérdezzem meg. Ismertek-e ebben a nemzedékben egy olyan embert, akinek hírneve, rangja is neve lenne, akiről valóban elmondhatnánk, hogy ez egy Isten által küldött ember, aki úgy keresztel, ahogy az apostolok kereszteltek, úgy tanít, ahogy ők tanítottak, akihez intéződik Isten ígéje, és akit valóban Isten küldött volna el. Neveket nem akarunk említeni, de hiszen ismerjük őket, és ez esetben nem akarunk ítélkezni ezzel semben sem. A legnagyobb evangélista háromszor járt a pápánál, hogy onnan megkapja az áldását. A Katrin Kuhlmann is ott volt, sok mások is ott voltak, de volt mégis egy olyan férfi is, aki maga is Rómában volt, és akinek akkoriban Blomberg készítette le az interjút, ugye? Neki kellett volna azon a délutánon oda mennie, és ő megkérdezte, milyen formalitások vannak, milyenek az előfeltételek. Aztán az lett mondva, hogy soha ne fordíts hátat neki, egyenes vonalban jöjj vele hátrafele, távozz tőle, és minden apró részletet elmondtak neki. És ő csak ennyit mondott azután, just forget it, egyszerűen felejtsd el, ennyi volt, ez elég. Így nem, így nem, így nem. És elmehetne egy igazi próféta, egy hamis prófétához, hogy ott valamilyen áldást szerezzen magának? Ez lehetetlen. Isten elküldte az ő szolgáit korán és későn, hogy az ő népének közvetítse az ő ígéjét. Itt azt olvassuk, amint felismerték, ugye, hogy az Úrtól, az ő Istenüktől lett hozzájuk küldve. A szívem szinte meghasadt, hiszen tudom, Isten előtt nyitott Bibliával a kezemben tudatos vagyok afelől, hogy a mi generációnkban tovább íródott az üdvösség története, és hogy az Úr közvetlen visszajövetel előtte élünk. Hol vannak azok, akik felismerik, mit tett Isten napjainkban? Igen, akik felismerik a napot, az üzenetet és azt, amit Isten most cselekszik. A tisztázás érdekében hadd legyen itt elmondva az is, hogy nem létezik William Branhamnek egy ígeüzenete, és Ewald Franknak sem létezik egy ígeüzenete. Csak egy isteni ígeüzenet létezik, és ez a Szentírás teljes tanúságtétele, Istenünk teljes üdvösségi tervének a kinyilatkoztatása. Isten embereinek egyáltalán nem volt egy saját jellegű ígeüzenetük, nem azzal léptek fel, hogy így szól ez vagy amaz, hanem így szólt Isten az ő ígéjében. Isten emberei Isten ígéjével lépnek fel. Üdvösen boldog az, aki megérti és figyelembe veszi a mi Urunk szavait a János evangélium a 13. fejezetéből, a Máté 10-ből is, majd a János 20-ból is. És meg is szívlelik azt. Itt a János 13. fejezet 20. versében ez áll. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki akkor, amikor én valakit elküldök, befogadja őt vagy azt, az engem fogad be. Hogyan mondhatja nekem valaki akkor, hogy nekem nincs szükségem senkire, nekem megvan Jézus, megvan az íge, megvan mindenem. Talán a te szemszögödből mindened megvan, de Isten szemszögéből is megvan minden. Napra kész vagy-e Isten országában? Hiszen itt megvan írva, ami Urunk maga mondta, bizony szava hihetően, és amennyiben egyszer szava hihetőt hallunk, akkor nagyon oda kell figyelnünk arra, ami utána következik. És amennyiben kétszer egymás után halljuk, akkor egyáltalán nem lenne szabad tovább olvasni, hanem igazán elmélyedni abban a versben, amelyre utalás van téve. Bizony, szava hihetően mondom nektek, kihez van ez intézve, az ő tanítványaihoz, azokhoz, akikről a 13. fejezetben szó van, akikkel megünnepelte a vacsorát, elvégezte a lábmosást, és így tovább, tehát az öveihez. Bizony, szava hihetően mondom nektek, aki akkor, amikor én valakit elküldök, befogadja őt. Mi hisszük, hogy volt egy Isten által küldött ember, ezt teljes szívünkből hisszük, ugye? Ahogy előzőleg mondtuk, és nem embereket hirdetünk, de hálát adunk Istennek, hogy voltak emberei. János 20-21. vers. Aztán ismét így szólt hozzájuk, béke legyen veletek. Ahogyan az Atya engem elküldött, úgy küldelek el én is titeket. Egy közvetlen elhivatás, ismerve a napot és az órát, ismerve a küldetést, ismerve, mi lett mondva az elhivatáskor. Mózes tudta, igen vagy nem? Mózes tudta, mi lett neki mondva az elhivatásakor. Józsué is tudta, igen vagy nem? Illés is tudta, igen vagy nem? Ők mindannyian tisztában voltak veled. Keresztelő János is tudta, igen vagy nem? Isten valamennyi szolgái tudták. Pál apostol beszámolt róla az apostolok cselekedetek néhány szakaszában. Pontosan el tudta mondani, mi lett mondva vagy intézve hozzá az elhivatásakor. Távoli népekhez foglak elküldeni téged, nemzetekhez. Van néhány leírásunk erről az élményről, ha mindet összeadjuk, kapunk egy átfogó képet arról, ami történt. Isten minden embere tudta a napot és az órát, és a mai napig ismeri azt a pontos megfogalmazást, amely az elhivatásakor az Úr szájából elhangzott. Szeretteim, abban az időben, azokban a napokban ki is volt az, akiről az előbb olvastunk, Ámós, ugye? Az ő napjaiban nem ismerték fel. Akkor az az ember, akkor az a férfi, aki ott felügyelte a dolgot, azt mondja, kereked fel, fogyaszd el a kenyeredet máshol, itt egy királyi rezidencia van, itt mi uralkodunk, itt mi rendelkezünk, itt neked, prófétaként semmi helyet. És bocsássatok meg, ha ezt az íge szakasz többször is előfordul, nekem nincs előttem feljegyzés. De itt az Ámós 7. fejezetében nagyon világosan és egyértelműen meg lett írva a 12. versben. Erre Amázia így szólt Ámóshoz. Látnok, kerekedj fel, menekülj, menekülj, Júdába, fogyaszd el ott a kenyeredet is jövendő ott. Bételben azonban többé nem léphetsz fel prófétaként. Ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megkövezed a prófétákat és üldözöd a küldötteket. Egy kérdés. Miért nincs úgy írva, hogy üldözöd az evangélistákat, a tanítókat vagy a pásztorokat? Miért nincs úgy írva, aki befogad egy evangélistát, az evangélista jutalmát fogja kapni? A proféták kezdettektől fogva Isten az Úr szája voltak itt ezen a földön. És az emberek még soha nem akartak hallgatni Isten ígéjére. Jóra való hagyományokat akartak inkább egy kicsit lelkesedve ringatózni a szép énekek dallamába, ugye, előadott magyarázatokban. Csak hogy ez még messziről se nem elég. Messziről sem elég. Istennek joga van beszélni, és boldogok mindazok, akik felismerik az Isten által küldött embert, hogy befogadják, amit mondott. És azt is elmondom nektek, mi a trükk ezeknél az embereknél, amennyiszer csak tudják, bebeszélik maguknak, nem, az nem lehet Istentől, nem lehet. Mert abban a pillanatban, amikor elismernék, hogy ő Isten által küldött ember volt, meg kellene hajolniuk előtte, és pont ezt nem akarják. Azt akarják tovább is tenni, amit eddig tettek, és éppen ezért le kell csillapítaniuk a lelki ismeretüket, be kell beszéljenek maguknak néhány megnyugtató mondatot, hogy aztán ebben a maguk létrehozott nyugalmukban, ami azonban nem az Istenben való nyugalomban, hanem a saját maguk által teremtett nyugalom, hogy abban ringatózzák magukat. Létezik ugyan egy egészen ide vonatkozó íge, ami egy Isten emberének íge hirdetését vagy küldetését illeti, és aztán a Lukács 7. fejezetében találjuk a lehető legjobb választ, illetve a legjobb áttekintést arról, hogy ez hogyan is lehet. A Lukács 7. fejezetének 29. és 30. verse. És az egész nép, aki hallgatta őt, a vámszedők is, engedelmeskedtek Isten akaratának, azáltal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. De a farizeusok és a törvénytudók, azok elutasították Isten üdvösségre vonatkozó döntését, az ő személyükre nézve, azáltal, hogy nem hagyták magukat általa megkeresztelni. Most feltehetné valaki azt a kérdést, vajon Isten üdvösségre vonatkozó döntése egyetlen egy emberhez kötődik-e, aki egyszer csak előáll egy keresztség hírével, és megkereszti az embereket a Jordánban? Nem az íge szava szerint? Igen. Mert itt maga Isten döntéséről van szó, maga Isten végz az üdvösség történetet itt a Földön. Nem egy olyan emberről van szó, akinek sok pénze van, és aki bemutatkozik valami evangélistaként, és minden szép és jó, amikor az ember kórusban énekelnek neki. Hanem itt Isten üdvösség történetéről van szó itt ezen a Földön, és amennyiben az üdvösség tervéről van szó, és ezt az ige szakaszt is elolvastuk itt egyértelműen, hogy a farizeusok és a törvénytudók elutasították Isten üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatot a maguk személyére nézve. Összességében ugye nem tudták elutasítani, mert Isten tanácshatározata mégis érvényben marad. De kinek marad érvényben? Azok számára, akik beleilleszkednek ebben az isteni tanácshatározatában, nem azok számára, akik elmennek mellette. És éppen ezért van megírva, hogy Isten üdvösség is tanácshatározata. Tehát nem Jánosról volt szó, és ma sem egy emberről van szó. Ma, és ezt Isten a mindenható előtt mondom, aki egykor ítélni fogja a halottakat és az élőket is. Ma az élő Isten gyülekezetében Isten tanácshatározatáról van szó. Az egész tanácshatározat hirdetéséről, közhíretételéről és Isten eme tanácshatározatának megvalósításáról. Ahhoz pedig szükséges, hogy ne toljuk félre azokat a dolgokat, amelyeket Isten tesz, és ne gondoljuk, akkor eddig mégsem hittünk helyesen, mennyi pontban kellett én magamat is kijavítanom már. Tanultam hozzá, és minden alkalommal új dolgokat hallottam, de úgy tettem, mint a béréak. Nap mint nap kutattam az írásokat, hogy meggyőződjek arról, hogy valóban így állnak a dolgok. Meg lehetünk ugyan győződve arról, hogy a másiknak nincs igaza. És azt gondolhatjuk, hogy ezt Biblia alapon is alátámaszthatjuk. Ehhez pedig azt kell mondani, hogy nem elég egyetlen bibliai idézetre támaszkodni, hanem az egész tanúságot figyelembe kell venni. És ha egy témáról van szó, akkor figyelembe kell venni az összes ehhez a témához tartozó bibliai szakaszokat. Aki csak egyet vesz, az a lehető legnagyobb tévedésbe eshet. A Szentírás. A sátán maga is minden alkalommal csak egyet vett. Meg van írva, hogy parancsot ad angyalainak, és azok kezeiken hordoznak téged. Felejtsétek el a sátánt. Ő jobban ismeri a Bibliát, mint sok prédikátor, és ha kell, szépen tud idézni is. De ami úrunk azt mondja, hogy ismételten meg van írva, hozzá kell adni és figyelembe kell venni a többi részletet is, hogy aztán egy teljes összképet, magyarázatot és választ kapjunk Istentől. Nem egyetlen egy bibliai részletből, hanem a Szentírás teljes tanúságtételéből. És így Isten tovább haladhat velünk. Csak hogy ehhez le kell vetni minden gőgösséget, minden ellenállást, minden önelégültséget, minden önimádatot, egyszerűen meg kell hajolnunk Isten hatalmas keze alatt. Aztán már nem tudunk semmit jobban, mint mások, hanem akkor meghajolunk az Úr előtt. Elmondom nektek, hogyan történt velem, hasonlóan a tarsusi Saulushoz, aki aztán így szólt, hogy minden szemétnek szó szerint ganénak tartok, hogy Krisztust megnyerjem. Amit előzőleg tudott és tanult, az eltűnt. Ő megkapta Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, és ebben meg is maradt. Ragaszkodott hozzá, kitartott benne. És azok a dolgok, amelyeket tudott, Istenről tudott, kilettek neki nyilatkoztatva. Szeretteim, hadd foglaljuk össze, miről is beszéltünk ma. Itt. A végidők végén élünk, ebben teljes meggyőződéssel hiszek. Amikor az Úr maga az idők jeleiről beszél, és amikor azt hangsúlyozza, és kiemelve mondja nekünk, hogy amikor ezt látjátok, hogy megtörténik, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert akkor tudjátok, nem azért, mert úgy gondoljátok, hanem azért, mert tudjátok. Ez az isteni tudás a bibliai proféciák napjainkban való beteljesedése alapján. Akkor tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. Izrael népe visszatért, egy nemzet a másik ellen fordult, a végén pedig békesség kell, hogy legyen, amikor azt mondják, béke, béke és biztonság, nincs több veszély, akkor jön a pusztulás. Tekintsetek csak magatok körül, mi minden történik a nemzetek és a kontinensek közötti megosztottság mégis megszűnt, a vallási felekezetek, az egyházi közötti megosztottság is megszűnt. Minden a nagy globális világméretű egység felé tart. Miről is van szó? De még arról is szó van, hogy az élő Isten gyülekezete egyesüljön egy fej alatt, és ez az egy fej Jézus Krisztus, ami Urunk. Ő az alapkő, és ő az árókő. Ő az alfa, és ő az omega. A szellemi területen látjuk, hogy Isten szelleme valóban mindenütt jelen van, minden egyházban és szabad egyházban, hogy valahogy véghez vigye az utolsó feladatot, elkezdett kihatással lenni, hogy a szám teljes legyen, és hogy az Úr visszajöhessen. És ő azt mondta Zakariás 4-ben, nem hadseregekkel és nem erővel fog ez megtörténni, hanem az én szellemem által. És amikor itt ebben a 270 oldalas könyvben azt olvasom, hogy katolikus módon csak az ostjával ünneplik az úrvacsorát, de utána mégis nyelveken énekelnek, amikor azt mondják, hogy Mária az egyház alapítója és védelmezője, és még sok minden mást, akkor ezt jól meg tudom különböztetni mégis, hiszen tudom, mi igaz és mi nem igaz. Csak hogy attól azért tartózkodni fogok, hogy a Szent Szellem munkájába beleavatkozzak. Hadd hagyjuk szabad a Szent Szellem munkának, hadd legyen kiárasztva minden húcsra, hogy aztán a Szent Szellem munkáján keresztül az ége is hozzáadódjon oda, ahova hozzá kell adódjon, és végül szellemben és igazságban imádkozhassunk. Igen, nevezetesen az ége az igazság. És így Isten ki fogja választani magának az ő népét minden nép, nyelv és nemzet közül, és minden vallás felekezetekből is. Egy dolog biztos, nem egy karizmatikus mozgalom lesz elragadtatva, hanem a bárány menyasszonya, aki a bárány vérében meg lett mosva. Meg vagyok váltva, ezzel dicsekedhetem, akiket az ígem hordozott, akiket a szellem elpecsételt a testük megváltásának napjára. Nem azok, akik uram, uramot mondanak, nem azok mennek be a mennybe. És azok sem, akik ördögöket űznek, amint azt a Lukács 7.21-ben olvassuk is, hanem azok, akik az én mennyei atyám akaratát cselekszik. Különbséget teszünk Isten szellemének hatalmas behatolása és működése, valamint a bárány igazi menyasszonyának kikristályosodása között, aki felékesíti magát, aki beteljesedik, aki a vőlegény nevét felveszi, viseli, aki az ő lényét hordozza, aki az ő életét hordozza, aki a Szent Szellemmel elpecsételtetett a megváltás napjára. Az ítélet az nem a mi feladatunk, hanem az Úré. És mi meg vagyunk győződve arról, hogy neki meg lesz az útja, úgy, ahogy meg van írva. Minden népből azok kedvesek előtte, akik bűnbánatok tartanak, és ő hozzájönnek. Ki volt Luther Márton? Egy római katolikus szerzetes. Kik voltak az összes többi nagyszerű emberek, akiket Isten egyháztörténet soron felhasznált? Hiszen különböző egyházakból jöttek ki. És most is az utolsó időben Isten minden nép, nyelv és nemzet közül összehívja az ő népét. A lényeg azonban az, amit Jézus mondott, hogy én építem az én gyülekezetemet, akarom építeni, és a pokol kapuja nem fognak diadalmaskodni felőtte. Különbséget teszünk egy mozgalom és egy ösztönzés között. A Szent Szellem munkája, valamint a bárány igazi menyasszonyának kivezetése és felkészítése között. Dicsőítve és magasztalva legyen az Úr, ami Istenünk, az ő csodálatos munkájáért, az ő cselekedeteiért a mi napjainkban. Dicsőítve legyen az örökké. Halleluja, amen. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak, plusz testvér. Köszönetet mondasz-e? Mennyei Atyánk, szívből köszönjük neked a te drága és szent szavadat. Ezt a reggeli órát is, ó Uram! Bensőségesen megköszönjük neked, hogy kegyelmesen elfogadtál minket, kiragadtál minket mindenből, világosságot adtál nekünk, Uram, a te szavaidat illetően, Uram, a te beszédedet illetően, Uram. Uram, nem szeretnénk önmagunkat felmagasztalni, hanem megalázzuk magunkat te előtted, az élő, az igaz és hűséges, szavahihető Urunk előtt. És hálát adunk neked, Uram, meghitt módon, Uram, a te kegyelmedért, hűségedért, irgalmasságodért, mindenért, Uram. Köszönjük neked azt is, hogy a mi napjainkban is kiválasztod az embereket, Uram, akiket megvilágosítasz azután, ahogy megvilágosítottál egy Saulust is a Damaszkusban vezető úton. Dicsőség és hála, tisztelet és imádat, Uram, kérünk téged, hívd még ki a vallás felekezetekből a te kiválasztottaidat, Uram. Hadd jöjjenek te hozzád, és hadd szolgáljunk együtt, válvetve, Uram, és várjunk, Uram, a te hamarosan bekövetkező megjelenésedre. Mert te hamarosan meg fogsz jelenni, dicsőség és felmagasztalás, imádat, Uram. Látjuk, hogy az emberek a saját útjukon járnak, a saját hagyományaikat követik, a saját szokásaikat, Uram. De a te néped, az az egyértelműségből az egyértelműség felé halad, lépésről lépésre halad, felfele halad a mennyben. Halleluja! Dicsőség és tisztelet, felmagasztalás és imádat térjen a te nevedre, ezen a reggelen is, ezen a reggeli órában, a Jézus nevében. Halleluja! Amen! Amen!